Akkor azzal kezdenénk, hogy én lediktálnám azokat az igehelyeket, most megspórolunk egy kis időt, ahol az életkönyvével sikerült találkoznom a Bibliában. Természetesen örömmel fogadom, hogyha valaki még tud igehelyet, akkor majd ossza meg, hogy hol található még ez a gondolat. De rediktálnám, és aztán utána kérdések mentén vennénk végig, tehát nem sorban olvasnánk el ezeket az igehelyeket, hanem egy-egy kérdést tennék fel, és hozzá olvasnánk az oda tartozó arra a kérdésre valamilyen formában válaszoló Biblia verseket. Tehát hol találkozunk az életkönyvével? Azért az elsőt megkérdezném, hogy szerintetek hol találkozunk legelőször az életkönyvére való utalással? Az életkönyvének a gondolatával. Hol találkozunk legelőször a Bibliában? Tessék!
Lehet, hogy annál van korábbi, nekem egy viszonylag korai, amikor azt mondja az Isten Mózesnek, hogy a védkezettel nem azt tudom.
Így van. Én is azt találtam a legkorábbinak, tehát Mózes második könyve, 32. fejezet, 32. és 33. verse, amit én találtam, hogy legelőször utalna az életkönyvére. Tehát Mózes második könyve, 32. fejezet, 32. 33. vers. Most nem lapozzuk fel most az ige helyeket, csak lediktálnám így ilyen viszonylag gyorsan, és utána majd kérdések mentén elő fog kerülni mindegyik vers talán. Utána Zsoltárok könyve, 69. Zsoltár, 29. verse. Tehát 69. Zsoltár, 29. verse. Szintén Zsoltárok könyve, 87. Zsoltár, 5. és 6. verse. Aztán a következő Dániel könyve, 12. fejezet, 1. verse. Utána már az Új Szövetségben Lukács evangélium, a 10. fejezet, 20. verse. Hol tartunk? Dániel könyve, 12.1. Lukács 10. fejezet, 20. verse, Filippi levél 4. fejezet, 3. verse. Tehát Filippi levél 4. fejezet, 3. verse. A következő zsidókhoz írt levél 12. fejezet. Tehát zsidókhoz írt levél 12. fejezet, 22. 23. verse. És ezután következik Jelenések könyvéből minden, amit mondok, Jelenések könyvéből lesz. Jelenések könyve, 3. fejezet, 12. vers. Bocsánat, 3. fejezet, 5. vers. Tehát Jelenések könyve, 3. fejezet, 5. vers. Utána Jelenések könyve, 13. fejezet, 8. verse. Jelenések könyve, 17. fejezet, 8. verse, tehát 13.8, 17.8. Utána Jelenések könyve, 20. fejezet, 12. vers. 20. fejezet, 12. vers, 20. fejezet, 15. vers. 21. fejezet, 27. vers, és végül a 22. fejezet, 19. verse. Tehát látjuk, hogy tényleg nagyon sok helyen találkozunk az életkönyvére, vagy utalással, vagy a kifejezetten az életkönyve kifejezéssel is. És a következő kérdést tenném fel legelőször, hogy ki van beírva, kik vannak beírva az életkönyvébe, kik kerülnek be az életkönyvébe? Ez az első kérdés, amit szeretnék föltenni. Itt én arra kérlek benneteket, már elhangzott néhány válasz, tehát az egyik válasz az, hogy mindenki bekerül az életkönyvébe. Kérlek benneteket, hogy az ige fényében bíráljátok felül ezt a gondolatot majd. Mondjad? Viráljuk felül majd ezt a gondolatot, vagy erősítsük meg, tehát majd ezt megvitatjuk. Minden esetre én most szeretném javasolni, hogy mely ige verseket olvassunk el, aminek fényében majd megvitatjuk ezt a kérdést. Tehát lapozzuk fel a Zsoltárok könyvéből a 69. Zsoltárt, a 69. Zsoltár 29. versét. Ez az első, amit lapozzunk fel. Végig fogjuk olvasni a verseket, mindenki memorizálja magának, és a végén fogjuk megvitatni a kérdést, jó? Tehát a 69. Zsoltár 29. versét olvassuk. Töröltessenek ki az élők könyvéből, és az igazak közé ne irattassanak. Ugye nyilván ez egy átok Zsoltár Jézus Krisztus kereszthalálához kapcsolódik, ezért negatív formában fogalmazza meg, mondhatjuk úgy is, hogy kik fognak kitöröltetni majd az életkönyvéből, ez egy külön kérdés lesz, de gondoljuk át, hogy mit mond arról nekünk, hogy kik vannak bent az életkönyvében. Tehát töröltessenek ki az élők könyvéből, és az igazak közé ne irattassanak be. Ez a Zsoltár. 87. Zsoltár a következő igevers, amit lapozzunk fel, 87. Zsoltárból. Olvasom a 4., 5. és 6. verset. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet. Íme Filisztea és Tírusz Kussal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mind ez, mind amaz ott született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. Érdekes nagyon. Végig fogjuk talán egyesével is majd venni. Mondom a következőt, amit lapozzunk fel. Zsidókhoz írt levél 12. fejezet 22. 23. verse. Zsidókhoz írt levél 12. fejezet 22. 23. verse. Hanem járultatok Sion hegyéhez és az élő Istennek városához, a mennyei Jeruzsálemhez és az angyalok ezreihez, az első szülöttek seregéhez és egyházához, akik be vannak írva a mennyekben, és mindenek bírájához Istenhez és a tökéletes igazak lelkeihez, és az új szövetség közben járójához Jézushoz, és a meghintés véréhez, amely jobbat beszél, mint az Ábel vére. És még két ige verset ennél a kérdéskörnél, hogy kik vannak beírva az életkönyvébe. A Filippi levél 4. fejezet 3. verse. Filippi levél 4. fejezet 3. verse. Pálnak a személyes sorai ezek. Evódiát intem, Szintikét és intem, hogy egyenlő indulattal legyenek az Úrban. Igen, kérlek téged is, igaz szolgatársam, légy segítségül nekik, mint akik az evangélium dolgában együtt viaskodtak velem, Kelemennel is és a többi munkatársaimmal, kiknek neveik fölírvák az életnek könyvében. És Lukács evangélium a 10. fejezet 20. versét olvassuk még el. Lukács evangélium a 10. fejezet 20. vers. De azon ne örüljetek, hogy a lelkek néktek engednek, hanem inkább azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben. Még tartsuk talomban, hogy mindenki be van-e írva az életkönyvébe, jó? Tehát ne válaszoljuk meg rögtön ezt a kérdést, hanem próbáljuk meg az elhangzott igék alapján megfogalmazni, hogy kik vannak beírva az életkönyvébe, kiknek a neve kerül be az életkönyvébe. Miket olvastunk róla? Zsoltárok könyvében, 69. Zsoltár mit mondott erről a kérdésről? Ugye ott úgy fogalmazott, hogy az igazak közé ne irattassanak be. Tehát akkor az igazak közé, azaz az igazak vannak beírva. Ez az egyik, amit megfogalmazott. 87. Zsoltár mit fogalmazott? Ez egy nagyon érdekes Zsoltár volt. Ezt lapozzuk fel, nézzük meg, hogy hogyan lehet megragadni, hogy mit mond ez a Zsoltár erről. 87. Zsoltár. Azt mondja, előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet. Egyiptomról mit tudunk?
Szolgasság földje.
Szolgasság földje. Az Isten tagadásnak a földje, ugye? Tehát nagyon érdekes ez a megfogalmazás. Mit tudunk Bábelről? Szembe mentek az Istennel, aranypohár volt az Úr kezében, büntetésre használta fel, fogságba vitte az Isten népét. Tehát egyértelmű, két pogány nép, két Isten ellen lázadó, az Istennel szemben hatalmi gőgöt ápoló, uralkodó nép, és azt mondja, előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet. Íme Filisztea és Tírus Kússal együtt ez ott született. Filisztea folyamatosan támadta Izraelt. Tírus kezd gyászéneket Tírusról. Sátán bukásának a bemutatása történik általa. Tírus királya által. Kús, ez nem akarok rosszat mondani, nem Egyiptommal egyenlő? Etiópia? Etiópia? Jó, Etiópia. Ez ott született. Ezt írjátok be. És azt mondja, ezt mondják a Sion felől, mind ez, mind amaz ott született. És ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. Mit akar ez mondani? Mit akar ez mondani szerintetek? Ez ott született. Sion is ott született. Egyiptomról is azt mondja, Bábelről is azt mondja, Kúsról is, Tírusról is.
Úgy emlékszem, hogy hallottam egy Isten tiszteletet erről, hogy az ítéletkor beszámítja az Úr, hogy ez ott született, ez ilyen körülmények között, pogány világ közepette született, és mégis igaz maradt, vagy elbukott. De lehet, hogy nem.
Ez egy érdekes gondolatmenet, de ha megfigyeljük, azt mondja, hogy az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született.
De az a nép lesz, az lesz beírva az életkönyvébe, akik ugyan pogányok születtek, de nem voltak pogányok, meg tudtak állni.
Uh-huh. Azt gondolom, hogy már nagyon langyos. Gyuri? Én bennem az a kép, igen?
Én úgy gondolom, hogy Egyiptom meg Bábel azért van itt megemlítve, mert ezek a nemzetek az Úr bizonyos ismeretéhez hozták. Most lehet, hogy a csapásokon keresztül, lehet, hogy a figyelmeztetéseken, lehet, hogy a profétákon keresztül, a Mózes is elég sokat beszélt Egyiptomról, hát a Bábel tornyán meg, Bábel lakói vagy környéken, meg hát a torony hát megállítását kapott a bizonyságot. Tehát ezek a népek ismerték. Na most a Sionnal kapcsolatban meg elállától nekem az a mondat jutott eszembe, hogy a zsidó nép a születése, a pásztabárány megünneplésével kezdődött a kivonulás előtti éjszakán. Talán ez a gondolat kapcsolódik ehhez a zsoltárhoz.
Ez ott született. A Bábel tornyánál, Egyiptomban.
Hangosabban.
Gyakorlatilag az Ószövetség az ott született, Egyiptomban.
De kiket ír be az Úr? A népet írja be. A népről mondja azt, hogy ez a nép ott született. Én arra szavazok, testvéreim, hogy ez az újjászületésnek a fontosságát hangsúlyozza ki. Lehet, hogy valaki pogány, lehet, hogy valaki izraelita, de az, hogy pogány nem zárja ki az Istennel való közösségből, az, hogy izraelita nem garantálja az Istennel való közösséget, hanem egyetlen egy dolog, hogy megszületette ott. És az egyetlen a hely, ahol születni lehet, az az Isten jelenléte. Az Istennel való közösségben. Minden forrásaim te benned vannak, ezt éneklik. Nézzétek meg a következő verset, táncolva éneklik. Minden forrásaim te benned vannak. És a felséges erősíti azt, az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. Tehát én ebből azt láttam, tessék Gyuri.
De akkor nem a nép van beegyezve, hanem a népet csak előszámlálja, nem számba veszi.
Feljegyzi a népet, ez ott született. Az Istennél. Az Istennél.
És miért mondja
a nép, akit feljegyez?
Mert újjászületni, újjászületni csak Istennél lehet.
Azt tudom, mindenki megteheti Isten segítségével.
Így van.
Bárki. Fogálnak közül is meg a sírnak.
Arra konkrét nyit, hogy Egyiptomban beszél. Az új szövetség, ugye a személyek kötött szövetségnek, meg újjászületetek bárhol a Földön.
Hát ez most Ószövetségben van.
Az Ószövetség is bárhol újjászületet.
Ez így van, de gondoljunk bele, hogy milyen Isten káromlás volt Jézus korában pogányok üdvösségéről beszélni. Ugye? Meg akarták kövezni Jézust ezért. És Jézus megerősítette, hogy lesznek, sokan lesznek napkeletről, napnyugatról, északról és délről, akik eljönnek. Nagyjából a négy égtájnak megfelelő országokat sorolta fel ez a feljegyzés is. Lapozzunk át a zsidókhoz írt levélhez, és hasonlítsuk össze a kettőt egymással. Tehát itt van egy nagyon érdekes zsoltár, amelyiknél azt mondja, hogy az Úr megerősíti, és feljegyzi, hogy ez a nép, ez ott született. És azt mondják, hogy minden forrásom te benned van.
Kérdésem van, tehát a nép, mint elnevezett nép, vagy pedig akik megtértek?
Nyilván azok, akiket Egyiptomból előszámlál az Úr. Mint ahogy nem volt a zsidó nép, mint nép az üdvösség zálogát attól, hogy zsidó valaki nem nyerte el, ugyanígy az egyiptomi ember sem az üdvösség zálogát nem nyerte el attól, hogy egyiptomi, sem a kárhoztatásnak a pecsétjét vagy bélyegét nem nyerte el attól, hogy egyiptomi, hanem itt arról van szó, hogy az Isten minden nemzetből előszámlálja azokat az embereket, akik újjászülettek. Akikről elmondhatja azt, hogy ez ott született. A Sion hegyén az Istennél született újjá. Nézzük a Zsoltár zsidókhoz írt levélből. Hogyan nevezi azokat, akik fel vannak írva a mennybe? Kikről beszél ott?
Az első születéshez és egyházához.
Tehát hova járultatok? Sion hegyéhez. Azért itt összecseng a... Ez ott született, és az élő Istennek városához, a mennyei Jeruzsálemhez, az angyalok ezreihez, az első szülöttek seregéhez és egyházához, akik be vannak írva a mennyekben. Tehát első szülöttek serege és egyháza. Van ebben a kifejezésben valami érdekesség? Első szülött. Miért nevezi első szülöttek egyházának? Mert az első szülött az Istené. Egyrészt ugye ezt egyértelmű az Ószövetségből, az első, amely megnyitja az anyja méhét, az az enyém. Az az enyém. Az az enyém. Első szülöttek egyháza.
Nem Jézusra húztam az első szülött?
És nyilván a legnagyobb első szülött Krisztus, az Atya egyszülöttje. Ez is benne van. Mi lehet még benne? Akkor az öcsém, aki másodszülött, ő elveszett?
Nikodémusnak mondta, hogy senki sem mehet be, hanem született.
Az a lényeg.
Testvéreim, újjászületni csak személyesen lehet. Az csak elsőszülött lehet. Beleszületni az üdvösségbe nem lehet. Ennek a hátterén egy nagyon érdekes tapasztalat volt számomra, akár a generálkonferencia, akár kicsit több, mint egy évvel ezelőtt a repülőtéren találkoztam valakivel, akkor Angliába mentem szolgálatba, aki fontosnak tartotta, hogy elmondja, hogy én negyedik generációs adventista vagyok. Generálkonferencia kapcsán nem egy adventista testvérrel találkoztam, aki fontosnak tartotta megjegyezni, hogy ő negyedik generációs adventista. Ezzel szemben itt azt olvasom, hogy első szülöttek egyháza. Nincsen más lehetőség. Csak a megtérés. A megtérés lehetősége, az ott születés lehetősége viszont az egyiptominak is, a tírusinak is, a babiloninak is, a kusitának is, meg a Sionban levőnek is lehetőség. De más út nincs.
János 3:3. Az Úr Jézus mondja Nikodémusnak, a nagy főembernek, ha újjá nem születsz.
Pali bácsi?
Nem haragszol, hogy picit visszatérnék az előzőre, ez annyira megrázóan érdekes, amit kifejtett.
Kicsit hangosabban.
Annyira megrázóan érdekes az az előző gondolat, amit beszéltünk, hogy ez ott született, hogy muszáj visszatérni. Hát ezek szerint itt van az Ószövetségben az igazolása annak, ami az Új Szövetségben, amire az apostolokat megtanította az Isten, hogy ölj és egyed, és tanulj meg, hogy nem csak a kiválasztott zsidók közül. Hát itt van az Ószövetségi magyarázata. Egyik. Ez hatalmas bizonyíték, ez egy nagyon komoly ez nagyon komoly igen helyezik. Sokkal komolyabb, mint...
Hát, ha jól értettem meg. Tévedés jogát fenntartom, ezt hadd mondjam ki. De én így értettem meg. Tehát ahogy gondolkoztam ezen az ige helyen, én ezt így értettem meg, hogy ennek, hogy ez ott született, és megerősíti pogányra, zsidóra egyaránt, és az Úr erősíti meg, nekem ilyenek jutottak eszembe, hogy a megtérést hitelesíteni, az Isten hitelesíti. Azt, hogy valaki valóban újjászületett, annak a hitelesítését az Isten adja meg egy ember életében. És azt mondják ezek, mind azt mondják, ezt éneklik körtáncban, hogy a forrásaim te benned vannak. Azok az emberek, akik az életük forrását az Istenben találták meg. Akikről föl lehet írni, hogy ez az ember, ez a nép, a megtért egyiptomiak ott születtek. Na de van még két igehely. Filippi levél 4. fejezet 3. verse, és a Lukács evangélium a 10. fejezet 20. verse. Azok mit mondanak erről a kérdésről?
Azt nem számít, hogy különbséget így, hogy a mények be vannak,
Ugye itt amiket idéztünk helyeket, itt nem mindegyiknél van ott az életkönyve. A 69. Zsoltárban ott, ha jól emlékszem, ott volt, hogy az élők könyvéből töröltessenek ki, és az igazak közé ne irattassanak be. Ott pedig az van, hogy a mennyben fel van írva a nevük. Ugye én ezt nem tudom igazolni, hogy az elsőszülöttek serege, ami be van írva a mennybe, ez azonos az életkönyvével, ezt én csak nagyon erősen valószínűsítem. Tehát ez tény, hogy szöveg szerint nem tudom levezetni, de minden esetre arról beszél, hogy be van írva, és a mennyben van beírva, és tudjuk, hogy a mennyben pedig az életkönyve ott van. Majd még talán a végére többet fogunk tudni, hogy mi mindent lehet összeszedni az életkönyvéről. Ki van beírva a Filippi levél alapján az életkönyvébe? Itt viszont konkrétan szerepel az életkönyve kifejezés.
Én segítségül jelzett, akik az evangélium dolgában együtt ujaskodtak velem, Kelemennel is, és a többi munkatársaimmal, akiknek
neveik fölírvák az életkönyvében. Tehát akik az evangélium hirdetésében részt vettek, Pál apostol munkatársai, őrőlük mondja azt Pál apostol, hogy az ő neveik fel vannak írva a mennyben. Ezzel kapcsolatban Jézus mire figyelmeztette a kiküldetésből visszatért tanítványokat? Tehát, hogy vigyázzatok, ne annak örüljetek, hogy a lelkek néptek engedtek, hanem azon örüljetek, hogy a ti nevetek fel van írva a mennyben. Tehát miközben kimondjuk azt, hogy azoknak a neve van felírva a mennyben, akik az evangéliumban Pál apostolnak küzdőtársai, szolgatársai, munkatársai, a közben megszólal a figyelmeztetés is, hogy vigyázz, mert attól, hogy Jézus kiküldött és apostolként mész és szolgálsz, lehet, hogy történnek látványos események a te szolgálatod nyomán, ne ezzel hitelesítsd a te szolgálatodat, ne ezt tekintsd a szolgálatod hitelesítésének, hanem annak örülj, hogy a te neved fel van írva a mennyben. Tehát egyszerre megfogalmazza, hogy ez egy útmutatás arra, hogy kiknek a neve van felírva, meg egy figyelmeztetés arra, hogy vigyázz, hogy tényleg fel legyen írva. Ahogy Pál apostol megfogalmazta, hogy miközben másoknak az igét hirdetem, magamat szolgává teszem, megsanyargatom a testemet, hogy méltatlanná ne váljak. Tehát ugye itt záródik össze ez a gondolatkör. Na akkor ez alapján hogy fogalmazhatjuk meg, kik azok, akiknek a neve be van írva az életkönyvébe? Tehát azok kerülnek be az életkönyvébe, akik megtértek, akik így igazak, az élők. Eszünkbe jut valami esetleg Jézustól, hogy az élők kifejezésnél Jézus hogyan használta ezt? Tehát az élők könyve. Élő. Hogy használta Jézus ezt a fogalmat? Kiket tekintett élőknek? Igen. Az mondjuk a feltámadással kapcsolatos, tehát ennél a gondolatnál azt csak azért nem idézném, mert az a feltámadás igazolására szolgáló igevers, mert mindenek élnek ő neki, mondja a halottakról, a meghaltakról. Volt valaki, aki odament Jézushoz, és azt mondta, hogy én követlek téged, csak... Így van, hadd temessem el előbb az én halottaimat, és mit mondott neki Jézus? Hagyd, hogy a halottak temessék el a holtakat. Hogyan használta akkor Jézus az élő és a halott kifejezést? Tehát Jézus bizony használta ezt a kifejezést úgy, hogy nem tekintette élő embernek azokat a kortársait, akik nem születtek újjá. És az új szövetségben, az Efézusi levélben például újra ugyanezzel találkozunk. Azt mondja az Efézusi levél, mindjárt mondom, Efézusi levél második fejezetének az első verseiben, titeket is megelevenített, akik holtak voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben jártatok egykor e világfolyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. És talán még egy idézet, azt mondja egy helyen, átment a halálból az életre. Ha jól emlékszem, János apostol levelében van ez a megfogalmazás, amikor egy ember átmegy a halálból az életre. Tehát az élők könyvében az élők vannak beírva, akik már nem holtak az ő bűneikben, akik újjászülettek, és akiknek az újjászületését Krisztus hitelesíti, akik elsőszülöttként kerültek bele az Isten egyházába, akik részes társak az evangélium küzdelmében, akik szolgálnak, de úgy szolgálnak, hogy közben megtért emberekként szolgálnak.
Tehát a nemes harcot megharcolták.
Ezt sem merném mondani, mert jön a következő kérdés. A következő kérdés, hogy ki az, aki nincs beírva az életkönyvébe. Tehát most eddig megnéztük, hogy kik azok, akikről az ige megfogalmazza, hogy be vannak írva az élő könyvébe. Igazak, ugye Krisztusban igaz szívű ember, megtérés, és odaszánt életű ember, aki szenved Krisztussal együtt az evangélium művében, de közben úgy küzd, hogy maga méltatlanná ne váljon. Tehát a szolgálat mellett ott van a hitelesítés, az Istennel való kapcsolat, közösség az életében. Kik nincsenek beírva? Két igeverset lapozzunk fel. Jelenések könyve 13. fejezet 8. vers, és 17. fejezet 8. verse. Jelenések könyve 13. fejezet 8. vers, és 17. fejezet 8. vers. 13.8. Annak okáért imádják őt a földnek minden lakosai, ugye itt a fenevadról van szó, akiknek neve nincs beírva az életkönyvébe, amely a bárányé, aki megöletette világ alapítása óta. Tehát nagyon egyértelmű beszéd. Akik imádják a fenevadat, azoknak a neve nincs beírva az életkönyvébe. 17. fejezet 8. verse, Jelenések 17:8. A fenevad, amelyet láttál, volt és nincs, és a mélységből jöv fel, és megy a veszedelemre, és a föld lakói csodálkoznak, akiknek neve nincs beírva az élet könyvébe e világ alapítása óta. Látván a fenevadat, amely volt és nincs, noha van. A csodálkoznak kifejezés a görög szövegben az a csodálják kifejezés inkább. Tehát a föld lakói ámulnak, és csodálják, és leborulva követik, és azt mondják, hogy ugyan ki állhatna ellent ennek a hatalomnak, és azt mondja ezekről, hogy az ő nevük nincs beírva az életkönyvébe. Akiknek neve nincs beírva az életkönyvébe világ alapítása óta. Azt hiszem, hogy itt zárhatjuk le azt a kérdést, hogy belekerül-e minden embernek a neve az életkönyvébe, aki a földre megszületik? Most már tudjuk rá a választ. Tehát ki kell mondanunk, bevallom, én sem tudtam ezt mindig, tehát én vívottam magamban, hogy hogy van ez a kérdés, de ezek az versek teljesen egyértelművé teszik. Az életkönyvébe így fogalmaz Ellen White, ha jól emlékszem, akkor a Korszakok nyomában című könyvben, ha nem jól emlékszem, akkor a Hét per A kötetben lehet megtalálni, keressétek majd meg. Úgy fogalmaz, hogy bárki, aki az élet, nem szó szerint fogom mondani, a gondolat ez, bárki, aki az élete során engedett az Istennek, átadta az életét Istennek, annak a neve bekerül az életkönyvébe. Tehát aki eljutott oda az élete során, hogy alárendelje magát az Istennek, és odaszánja magát az Isten követésére, annak a neve bekerült az életkönyvébe. Tegyük fel azt a kérdést, hogy ki ez a könyv, és ki írja be ide az ember nevét. Ezt már részben érintettük, úgyhogy nagyon gyorsan fogunk rá válaszolni. Tehát ez a könyv a bárányé, ennek a jelentőségére majd a végén visszatérünk, és maga az Úr írja be. Ugye gondoljunk a 87. Zsoltárra, a felséges írja be.
És aki bekerül, végig ott marad?
Ez majd a következő kérdés lesz, de előtte még egy megbotránkoztató kérdést hadd tegyek fel. Jézus Krisztus mikor írja be az ember nevét ebbe a könyvbe? Az eddig olvasott igeversek alapján egy felkavaró gondolatot olvashatunk ezzel kapcsolatban.
Én nem értem azt, hogy a világ megalapítása
volt. Ez a válasz. Tehát ugye tagadólag született meg, hogy akiknek a neve nincsen beírva az életkönyvébe e világ alapítása óta. Tehát mikor kerültek be a nevek az életkönyvébe? A világ alapítása kor. A világ alapításának a része volt ez valószínűleg. Még mielőtt a földet megteremtette volna, az Isten tervet készített. És a tervkészítés során beírta azok nevét az életkönyvébe, akikről azt látta, hogy engedni fognak neki az életük valamely pontján, hallgatni fognak rá, és megszületnek, újjászületnek. Igen? Jó. Erre a kérdésre muszáj kitennünk, hogy most akkor mégis van predesztináció? Itt van a kálvinizmus? Ez az egyik legfelkavaróbb kérdés ezzel kapcsolatban. Testvérem, előre rendelés van. Én nagyon szomorú voltam, amikor még tanítottam a főiskolán, és a fél éves tanításnak a végén dolgozatokban azzal szembesültem, hogy azt írják le emberek, hogy nincsen előre rendelés. Van előre rendelés. Nem ezt tanítottam az óra alatt. Van előre rendelés, az a kérdés, hogy mi alapján van előre rendelés, de még egy, mielőtt erre válaszolnánk, még egy dolgot hadd mutassak nektek, ez nem kevésbé felkavaró. Júdás levelét lapozzuk fel, és Júdás leveléből olvassuk el a 4. verset. Akkor, amikor az egyik gyülekezetben beszélgettünk erről, akkor megszólalt valaki, és azt mondta, hogy ha van életkönyve, akkor kell legyen halálkönyve is, mondja ő logikai levezetésben. Én azt nem tudom, hogy van-e halálkönyve, nem tudom, de egy nagyon érdekes verset lehet találni ezzel a kérdéskörrel összefüggésben. Júdás levele, 4. verse. Hozzáolvassam a 3. verset is, hogy kicsit érthetőbb legyen. Szeretteim, mivel hogy minden igyekezettel azon vagyok, hogy írjak nektek a közös üdvösség felől, kénytelen voltam, hogy intőleg írjak nektek, hogy tusakodjatok a hitért, amely egyszer a szenteknek adatott. Mert belopózkodtak valami emberek, akik régen előre beirattak ezen ítéletre, istentelenek, akik a mi Istenünk kegyelmét bujálkodásra fordítják, és az egyedüli Urat, az Istent, és a mi Urunkat, a Jézus Krisztust megtagadják. Tessék!
Óriási különbség van szerintem előre elrendelés és eleve elrendelés között.
Így van. Óriási a különbség, de azért egy kicsit még hagyjuk, hogy megrázzanak bennünket ezek a gondolatok, mert ebből az derül ki, hogy vannak emberek, akiknek a nevét Isten a világ alapításakor beírta az életkönyvébe. És vannak emberek, akikkel kapcsolatban nem tudom, hogy létezik-e ítéletkönyve vagy ilyesmi, ezt én nem merem tanítani, mert a Bibliában ez a kifejezés nincsen, de azt merem tanítani, amit ez a Biblia vers mond, hogy vannak emberek, akiknek a személyével kapcsolatban Isten előre leírta azt, hogy mi lesz az ítéletük, hogy istentelenek, és az Isten kegyelmét visszautasítják, és megtagadják az Urat. Most akkor mégis a kálvinizmusnak van igaza? És hadd foglaljak rögtön állást, nem. Nem kell aggódni, nem kell félni. Kálvin hatalmasat tévedett akkor, amikor azt mondta, hogy mivel az Isten akaratának senki nem állhat ellent, ezért, ha vannak, akik elkárhoznak, az csak úgy lehet, hogy az Isten azt akarta, hogy ők elkárhozzanak. Nem. Az Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Ez egy alaptétel. De az Isten előre ismer. És az előre ismerés alapján ő előre tudja azt, hogy nekünk mi lesz a végünk. Az Istennek nincs szüksége arra, hogy lejátszódjon az emberi történelem. Ő azt, anélkül, hogy végigfuttatnánk a programot, végigfuttatnánk az életünk történetét, végigmenne a történelem, ő anélkül is meg tudná mondani, hogy kiből mi lesz, hogy kivel mi történik. Mert az Isten előre ismer. Ez egy isteni tulajdonság, ezt én megmagyarázni soha az életben nem fogom. Az nagyon gyenge, halvány és nem méltó összehasonlításra, hogy bizonyos mondatoknak én ki tudom számítani a következményét egy-egy ember életében. Ez még messze nem az, hogy előre ismernék valamit, de az emberi életben bizonyos tapasztalatok szerzése után a gyerekünknek el tudjuk mondani, hogy kedves kisfiam, most te ezt csinálod, 2 év múlva érettségi, ott ez fog rád várni, és az életedben néhány év múlva ezek a gyümölcsök fognak beérni, ha te nem változtatsz a dolgaidon most rögtön azonnal. Tehát azért ez nem teljesen elképzelhetetlen, de azért mondjuk ki, hogy ez egy olyan egyedülálló isteni tulajdonság, amellyel mi mit kezdeni nem tudunk, de attól a kínunkban, hogy mi nem tudunk ezzel mit kezdeni, attól még nem kell oda eljutnunk, hogy azt mondjuk, hogy az Isten azért tudja megmondani, hogy ki fog üdvözülni, mert azt ő eldöntötte, és az alapján fognak üdvözülni emberek. Nem. Az Isten nem döntötte el, hogy ki fog is üdvözülni, csak tudja. És ez nagy különbség. Én ma magamra nézve, hogy üdvözülni fogok, ezt magabiztos kijelentésként nem tudhatom. Bizalomként pedig azt mondhatom, hogy bízom abban az Istenben, aki mindent megtett azért, hogy célba érjek. És az üdvösségem reménysége az Isten értem végzett munkájában nyugszik, és nem magamban van.
De bizonyosság lehet az alapján, hogy a Pali bácsi idézt az igényt, hogy a harcot megharcolt.
Mikor mondta el ezt Pál apostol? Ugye fogságban, az ítélet végrehajtás előtt X nappal. Nem tudom. És mit mondott korábban Filippi levél 2. fejezet?
Az, hogy
ha mind védik, vagy azt, hogy megteszek mindent.
De célegyenest.
Azt mondta, hogy én úgy futok, mint aki nem bizonytalanra, ezt nem a Filippi levélben mondta, de mondta. És a Filippi levél második fejezetében azt mondta, hogy kárnak ítéltem mindent a Krisztusért, most is kárnak ítélek mindent a Krisztusért, és úgy futok, mint aki teljes erőbedobással a görög szöveg képe, egy olyan futónak a képe, aki előre dőlve, teljes erejét bedobva rohan, hogy a célszalagot átszakítsa. Ez a kép van ott. Tehát az üdv bizonyossága, Pál apostolnak azt mondta, hogy én nem mondom, hogy már elértem. Sem azt, hogy tökéletes volnék, de egyet cselekszem, amelyek hátam meget vannak, azokat elfelejtvén, az előttem levő dolgoknak pedig nékidőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek onnét felülről való elhívása jutalmára.
Gábor, de abban a pillanatban, amikor azt mondja Pál, hogy amon nemes harcok, megharcoltak, futásom, stb. Akkor ő már kiértékelte a korábbi.
Azt megittam.
Kapsz.
Köszönöm. Bocsánat.
Tulajdonképpen Pál akkor mondta ezt a mondását, amikor már kiértékelhette az egész életét, mert a végére.
Így van. Tehát az élete végén, miután ő kitartott mindvégig abban, hogy Krisztustól várja az üdvösséget, és ne felejtsük el, hogy nem koronázta meg saját magát, hanem azt mondta hitben, hogy végezetre eltétetett nékem a korona. Tehát üdvbizonyosság kérdése az egy külön nagy beszélgetés kérdése lehetne. Én röviden két dologgal hadd zárjam le ezt a kérdést. Az egyik dolog, hogy az Istennel való rendezett kapcsolat bizonyossága nélkül keresztény életet élni nem lehet. Ez egy axióma. Fogadjátok el tőlem. Tehát annak a bizonyossága nélkül, hogy én átadtam az életemet Krisztusnak, és vele járok, enélkül keresztény életet élni nem lehet. A keresztény advent közösségben nagyon sok testvérem kísérletezik ezzel, de ez nem lehetséges. Ennek a fajta hitéletnek, amelyből hiányzik az átadás és az engedelmesség bizonyossága, a Krisztustól való elfogadás bizonyossága, ennek a következménye ziláltság, bizonytalanság, félelem, menekülés, meghasonlottság, depresszió, és lehetne sorolni minden tovább. Ha mi életünkből hiányzik ez, ne menjünk tovább. Tudni az Istenről, vagy az Istennel járni, átadni az Istennek az életemet ma, vagy átadni az Istennek az életemet 5 évvel ezelőtt, ez nem ugyanaz. Én lehet, hogy átadtam az életemet Istennek, de ha ma reggel én nem adtam át, ha ma nem tettem le az életemet az Isten kezébe, akkor életveszélyben vagyok, mert nélküle nincs élet. Tőle távol nincsen élet. Pál apostol úgy fogalmazza meg ezt a például a Római Levél 8. fejezetében, hogy ez a lélek, tudnélek a Szentlélek, bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy az Isten gyermekei vagyunk. Testvéreim, ne éljünk enélkül a bizonyság nélkül. Ne éljünk enélkül. Azzal együtt élni, hogy én nem tudom, hogy az Istennel rendezette a kapcsolatom, azt jelenti, hogy tudom, hogy nem rendezett. Hogy tudom, hogy hiányzik az életemből. De ha Krisztus hiányzik az életemből, akkor mi van nekem? Akkor mi van nekem? Ez az egyik fele. A másik fele, amit a Krisztus példázatai című könyvben olvasunk el, senkit, aki hitre jutott, ne bátorítsuk azzal, hogy te most már meg vagy mentve. Nem mondjuk neki. Azért nem mondjuk neki, mert az ember esendő, és addig, amíg élünk, addig nekünk meg kell tagadnunk magunkat, és napról napra az Isten segítségére van szükségünk, és napról napra az Istenre kell támaszkodnunk. Tehát az üdvbizonyosság kérdésével nagyon óvatosan bánjon mindenki, se fel ne adjuk azt, hogy ma üdvbizonyosságom lehet, a mai napra vonatkozóan. A mostani engedelmességemre vonatkozóan, hogy én az Istennek átadtam az életemet. Erről az üdvbizonyosságról nem mondjunk le. De a másik oldalon ez ne vezessen el minket arra, hogy hogy elbízzuk magunkat, mert az emberi természetünk olyan, hogy egy pillanat alatt elveszítjük, szem elől tévesztjük az Istentől való függésünket, és emlékezzünk csak arra, hogy Jézust szem elől tévesztették a szülei, elmentek, egy napig mentek nélküle, és 3 napba került, míg megtalálták. Na de térjünk vissza akkor az életkönyvéhez, jó? Azzal hadd folytassam, tehát nem kell félni kimondani azt, hogy az életkönyvébe a nevek a föld alapításakor kerültek be, és nem kell félni kimondani azt, hogy vannak nevek, akik soha nem kerülnek be az életkönyvébe, sőt, vannak emberek, akik felől az Isten előre, az előre ismerése alapján leírta, hogy istentelen. És az ítéletre be vannak jelentve, vagy nem tudom, hogy fogalmazom ezt. Be vannak írva az ítéletre. Igen. Végül is kimondhatjuk azt, hogy aki egyáltalán nem került be az életkönyvébe, arról valószínűleg kimondhatjuk, hogy bekerült a neve mellé ez az ítélet, hogy istentelen ítéletre. És az azt jelenti, hogy soha nem változik meg, ezt ismerte felőle előre az Isten. De menjünk a legizgalmasabb kérdésre, jó? Mert hogy én azt gondolom, hogy föl kell tennünk azt a kérdést, hogy elegendő-e, hogyha be van írva a nevünk. Mert kedves testvéreim, én megkockáztatom, hogy akik itt vagytok, azoknak a neve bekerült az életkönyvébe, mert az Isten látta azt, hogy megszólítható. Azért vagytok itt, tehát most, bocsánat, tehát nem merem persze magabiztosan ezt kijelenteni, én nem olvastam ezt a könyvet még, de megkockáztatom, hogy számunkra nem az a legizgalmasabb kérdés, hogy kinek a neve mikor kerül be, és megjegyzem, hogy az elhivatásunkat lehet erősíteni. Még ez egy zárójeles megjegyzés. Péter apostol levele, nem tudom, emlékeztek-e rá? Hogy lehet megerősíteni a mi elhívásunkat? Hogyha nem, akkor olvassátok el Péter apostol levele. Azt most nem mondom meg, hogy az első vagy a második, inkább fellapozom. Olvassátok majd el magatoknak otthon, amikor átgondoljátok. Péter apostol második levele, első fejezet. Második versétől kezdődően egészen a 11. versig, és a 10., 11. vers fogalmazza meg azt, hogy igyekezzetek a ti elhivatásotokat és kiválasztatásotokat erőssé tenni, mert ha ezt cselekszitek, nem ütköztök meg soha, eképpen gazdagon adatik majd nektek, ami Urunk és megtartó Jézus Krisztusunk örök országába való bemenetel. Tehát lehet megerősíteni. De térjünk rá az utolsó nagy kérdésre, hogy nem az az izgalmas, a legizgalmasabb, hogy elége, hogy bekerült, hanem hogy elége, ha be van írva. Az az izgalmas, hogy benne marad-e. Ugye? Nézzük meg az erről szóló verseket. Kinek a neve marad bent, vagy kinek a nevét kell kitörölni, ez a kérdés. Mózes második könyve, 32. fejezet, 32. 33. vers. Mózes második könyve, 32. fejezet, 32. és 33. verse. Ugye amikor Mózes közben jár a népért az Úr előtt, kérlek, ez a nép nagy bűnt követett el, mert aranyból csinált magának isteneket. De most bocsásd meg bűnüket, ha pedig nem, törölj ki engem a te könyvedből, amelyet írtál. És mondta az Úr Mózesnek, aki vétkezett ellenem, azt törlöm ki az én könyvemből. Hát Mózes ismerte, hogy van ez a könyv. Mit tudunk meg akkor, hogy kinek a neve kerül ki az életkönyvéből? Aki vétkezett ellenem. Testvérem, ha az előbb nagyon felvillanyozottak voltunk, akkor most nagyon letörhettünk. De hadd említsem meg, hogy ez a könyv a báránykönyve. Ez a könyv a báránykönyve. Hadd tegyem fel azt a kérdést, hogy mit jelent ez a vers? Mikor törli ki a nevet az életkönyvéből? Ebből az igeversből nem derül ki, hanem folytatnunk kell az igehelyek megvizsgálását. Lapozzuk, illetve kiderül, bocsánat, csak nem a magyar fordításból, elnézést, ezt majdnem elfelejtettem mondani. Tehát, hogyha a héber fordítást elővesszük, akkor ez a héber fordítás is így szól, hogy ezt mondja az Úr, aki vétkezett ellenem, annak fogom kitörölni a nevét az én könyvemből. Tehát jövő időben van az itt szereplő héber kifejezés. Nézzük akkor tovább a következő verset Jelenések könyvében. Lapozzuk fel. Jelenések könyve, 3. fejezet, 5. verse. Jelenések könyve, 3. fejezet, 5. verse. Hozzáolvasom a 4. is, jó? De van Szárdiszban egy kevés neved, azok, akik nem fertőztették meg a ruháikat, és fehérben fognak velem járni, mert méltók arra. Aki így győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem fogom kitörölni annak nevét az élet könyvéből. És vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt, és az ő angyalai előtt. Pali bácsi?
Gábor, ez nyelvtanag is meg lehet fogni. Itt szerintem a jövő idő feltételes mód. Tehát akkor fogja csak kitörölni, hogyha az élete során végül is olyan vétekben marad, vagy visszatér a vétkes állapotába.
Nem kér bocsánat, mert
mindig nevődünk. Hadd éleszem ki, testvéreim, mikor történik az, hogy az élet könyvéből kitörölnek egy nevet? Tehát az élete során, amikor végleg elfordult, akkor kitörlik?
Ha nem a büntetéstől félt volna, hanem bűnbánatba jutott volna.
Jó, nekem csak az a kérdésem, hogy mikor történik ez? Én egy választ itt hallottam jobbról, és én ezt a választ fogadnám el. Az utolsó ítéletben történik ez. Tehát az utolsó ítéletig készülnek a feljegyzések. És kint kezdődik az ítélet? Két dolgot tudunk. Az Isten házán kezdődik az ítélet, és a halottakon kezdődik az ítélet. Tehát nem az van, hogy egy ember az élete során eljut arra a pontra, ahol már nem menthető meg, és az Isten ott akkor kitörli a nevét az életkönyvéből. Nem így megy ez. Bent van a neve az életkönyvében, vele fog kezdődni az ítélet. Az ítéletben könyvek nyittatnak meg, ítélők ülnek le, fellapozzák a könyveket, és a könyvekből kiolvasott végeredményként az egyik lehetséges variáció az, hogy megállapítják, hogy a neve bent maradhat az életkönyvében. A másik lehetséges variáció, hogy a neve kitöröltetik az életkönyvéből. Tehát nem menet közben, nem a történelem során, bocsánat, szöszmötölünk ezzel, hanem az ítéletben, rendezett körülmények között, a mennyei feljegyzésekre támaszkodva, egy szabályos eljárás keretében, egy rendezett eljárás keretében az Isten a vizsgálati ítéletben megvizsgálja azokat, akik az életkönyvébe bekerültek, és ne felejtsük el, a mennyei vizsgálati ítélet csak azokról szól, akiknek a neve az életkönyvébe bekerült. A mennyei vizsgálati ítélet jelenleg nem foglalkozik azokkal, akik soha nem kerültek be az életkönyvébe. A mennyei vizsgálati ítélet az Isten házával foglalkozik, akiknek a neve bekerült az életkönyvébe. És azt dönti el, hogy kinek a neve marad bent, vagy kinek a nevét kell kitörölni az életkönyvéből. Tehát nem elég bekerülni, az a kérdés, hogy bent marad-e, és az a kérdés, hogy az ítélet során bent marad-e a nevünk az életkönyvében. Ezen fog eldőlni minden. Az élők esetében annyival másabb ez, hogy a halottak után áttér az ítélet egy ponton az élőkre, elé kerül az Isten ítélő széke elé kerül az életünk, és az életünk során, miközben éljük az életünket, eldől, hogy a nevünk bent marad az életkönyvében, vagy a nevünk kitöröltetik az életkönyvéből. Ketten vannak a mezőn, az egyik elfogadtatik, a másik elvettetik. Ketten őrülnek a malomban, az egyik elfogadtatik, a másik elvettetik. A legfontosabb kérdés, hogy mi alapján marad benne egy neve az életkönyvében. Hangsúlyozzuk ki, nem azon fordul meg, hogy valaha követette-e vétket a megtérése után, és itt van jelentősége a bárány könyvének. Akinek a neve bent marad, annak kegyelemből marad bent a neve. Annak azért marad bent a neve, mert alkalmassá vált az életre, de a jogot Krisztus vérével kapja meg hozzá, kegyelemből fog üdvözölni. Lapozzuk fel még egyszer, illetve vegyük elő még egyszer, és gondolkozzunk el jelenések 3-5 kifejezésein, illetve veszem az előzőt is. Tehát fehérben fognak velem járni, mert méltók arra, aki így győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki a nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt, és az ő angyalai előtt. Kinek a neve fog bent maradni az életkönyvében? Aki győz, ez az egyik, amit kimondhatunk. Aki győz, hogyan győz? Aki így győz, ugye ezt mondja, és ez az így győzés, ez azt jelenti, hogy fehér ruhában öltözik. Mi a fehér ruha? Ugye két dolgot mondtok rögtön, nagyon helyesen. Az egyik dolog, amit mondtok, idézitek az igét jelenések könyve 19. fejezetéből, a fehér ruha a szentek igazságos cselekedetei. A másik, amit mondtok, hogy a ruha az a jellem. Ugye, hogyha a ruhát végignézzük, akkor van a Bibliában piszkos ruha, van mennyegzői ruha, és van pókháló, amiből soha nem lesz ruha. Ezeket így megtaláljuk. Ha azt mondjuk, hogy a szentek igazságos cselekedetei, akkor mit értünk meg a hitküzdelem lényegére vonatkozóan? Kinek a neve marad bent az életkönyvében? Az, aki eljárt gyülekezetbe, és hitte mindazt, amit ott hall. Ugye? Aki cselekszi az igazságot. Milyen folyamaton megy ez végig? Ott kezdődik, hogy felismeri. Felismeri a saját életére vonatkozóan, hogy mit jelent az, hogy igazságot cselekedni. Ugye ez mindig konkrét tartalom. Tehát ti szoktatok igazságot cselekedni? Én általában döntéseket szoktam hozni, és soha nem jut az eszembe, hogy én most igazságot cselekszem. De ez az igazságot cselekedni, ez hétköznapi dolgokat jelent. A menny kiértékelése szerint igazságot cselekszik, mert engedelmeskedik. Felismeri, döntéshelyzetbe kerül, meghozza a döntést, és utána történik egy csoda. Erőt kap az engedelmességhez, mert nem a maga erejére támaszkodik, nem ő cselekszi, hanem az Isten benne lakozó lelke ad neki erőt. Ennek az eredményeképpen a gyakorlatban annyit látunk, hogy van egy ember, aki alapesetben dükkitöréssel szokott reagálni ebben a helyzetben, és ahelyett, hogy dükkitöréssel reagálna, ahelyett szelíd és türelmes marad. Mert az Isten lelke munkálkodni tudott benne hatalommal. Ezt a fehér ruhát, ezt kapja. Felöltöztetik. De még egy dolgot tegyünk hozzá. Ha azt mondjuk, hogy ez jellem, akkor ez mit jelent még? Ez azt jelenti, hogy az életében ez szokásává vált. Tehát aki az Istennel való kapcsolatában eljut oda, hogy nem csak egyszer-egyszer nagy csoda hatására képes engedelmeskedni az Istennek, hanem akinek életgyakorlata az, hogy az Isten szavát alkalmazza a személyes életére, döntéseket hoz, segítségül hívja az Istent, rátámaszkodik az Istenre, és ezért az Isten szabadító hatalma megnyilatkozik az ő engedelmességében. És ez szokásává vált. Szokásává vált nem a maga útján járni. Szokásává vált nem a maga természetét követni. Szokásává vált nem a saját döntéseit előnyben részesíteni, a saját kívánságait előnyben részesíteni. Szokásává vált teljesen az Istenre támaszkodni. Tehát fehér ruha az nem egyenlő egyszeri, gyors cselekvéssel, nem egyenlő hitvallással, nem egyenlő vágyakkal, hanem a fehér ruha a gyakorlati szintig elvitt megigazulás, a gyakorlati életben megjelenő engedelmesség, ennek a szokása, ennek az életgyakorlata. Hogy lesz a miénk ez a fehér ruha? Hogy lesz a miénk ez a fehér ruha? Ezt a fehér ruhát Isten adja, a mennyegzői meghívóval küldi, tehát ez ajándék. Jézus jellemét elnyerhetjük az Istentől, ha befogadjuk Jézust. Tehát akkor most megfogalmazhatnánk úgy is, akinek szokása befogadni Jézust az életében. Akinek szokásává vált az, hogy Krisztussal naponta közösséget ápol és átengedi a vezetést, az irányítást az élete fölött. De ez a fehér ruha koszos lesz. Jelenések 7. fejezetéhez lapozzunk át. Nem lesz koszos a fehér ruha? Jelenések könyve 7. fejezetét. Figyeljük meg, hogy mit mond azokról, akik fehér ruhába vannak öltözve. Kik és honnét jöttek? Megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Kedves testvéreim, ajándék, és semmi közünk nincs hozzá, vagy miközben ajándék, a közben van közünk hozzá. Ajándék, és felelősségünk is van benne. Megmosták, és megfehérítették. És csak utána lehet őrizni. Tehát Jelenések 16-ot hozzátesszük, hogy boldog, aki őrzi az ruháit. Testvéreim, én azt kérem tőletek, hogy gondolkozzunk otthon, hogy milyen kapcsolat fűzi össze azokat, akik fehér ruhákba vannak öltözve Krisztussal.
Én azt gondolom, hogy ez teljesen összefügg a hitáltalan megigazulással.
Ez így van. Ez így van.
Anélkül nem is lehet elképzelni.
Ez így van. A hitáltali megigazulással abszolút mértékben összefügg az, amiről most gondolkozunk, de én hadd élezzem ki, figyeljétek meg Jelenések könyve 14. fejezetében, ahol ugyanarról a csoportról olvasunk, amelyről Jelenések könyve 7. fejezetében olvasunk. Figyeljétek meg, hogy mit mond róluk, hogyan győztek, csak ilyenekre gondolok például, hogy azt mondják, hogy az üdvösség a mi Istenünké és a bárányé. Tehát még véletlenül sem magukat helyezik előtérbe. Hogy az atyuk neve a homlokukra van írva, de Krisztus áldozatának valami különleges jelentősége van számukra. Kétszer mondja Jelenések 14, hogy Áron vétettek meg, és Jelenések 7-ben kétszer is ott szerepel, megmosták az ő ruháikat, de nem csak megmosták, hanem meg is fehérítették az ő ruháikat a bárány vérében. Krisztus áldozatával, Krisztus személyével, Krisztus értünk való szenvedésével sokkal többet kell foglalkoznunk, ha azok között akarunk lenni, akik fehér ruhát nyertek. Mi minden nap azzal kell felkeljünk, hogy egyedül Krisztus kegyelme által érhetünk, vérén megváltott emberek vagyunk. És minden nap szükségünk van arra, hogy megmossuk és megfehérítsük, és ne álljunk meg ott, hogy most már megmostuk. Mit jelent az, hogy megfehérítés a háziasszonyok előnyben? Mi a különbség a között, hogy valaki kimossa a ruhát, meg a között, hogy valaki kifehéríti a ruhát?
Hogy olyan hipót használ fehérítő.
Tehát valami különleges eljárásnak veti alá azt a ruhát, azért, hogy tényleg tökéletesen patyolat tisztává váljon, és semmi nem maradjon. Hosszú időt vesz igénybe, és a mosást követi, ugye? Tehát azért a fehérítéshez, ha jól tudom, senki nem úgy szokott nekiállni, hogy azon sárosan, ahogy van, neki áll, hanem ha jól tudom, akkor először kimossa, és utána kezdi el a fehérítést. Tehát gondolkozzunk el ezen, most nincs rá időnk, de gondolkozzunk el ezen. Gondolkozzunk el azon, hogy kiket val meg Jézus a saját szava szerint. Mert hogy azt mondja erről a csoportról, hogy őket megvallom az én mennyei atyám előtt. Kiknek mondta ezt Jézus? Aki vallást tesz én rólam az emberek előtt. Mivel találkozunk? Krisztus áldozata és a másokért való szolgálat. Ez a kettő, amellyel kapcsolatban a fehér ruhába öltözés összefügg. Személyes megszentelődés Krisztus áldozatának az értékelése nyomán, és a másokért való szolgálat Krisztus áldozata nyomán, mert Krisztus szeretete szorongat bennünket. A legutolsó kérdést már nem teszem fel. Legutolsó kérdés úgy hangzott volna, gondoljátok végig, hogyan kapcsolódik össze az ítéletben az Isten törvénye, a megváltás terve, a cselekedetekről szóló feljegyzés, az emlékkönyv és az életkönyve. És legutolsó gondolatként annyit, az fog üdvözölni, aki bent marad az életkönyvében. Nekünk ma ez az egyetlen nagy kérdésünk. Az egyetlen nagy kérdésünk, hogy a nevünk bent marad-e az életkönyvében. A 190-es számú éneket keressük meg befejezésül, és néhányan imádkozzunk közösen befejezésképpen. Tehát a 190-es éneket énekeljük el befejezésül. Térdet, és ketten-hárman imádkozzunk befejezésképpen hangosan.
Legyen hála néked, szerető Istenünk, aki Jézus Krisztust elküldted értünk, és azt a csodálatos ígét adtad, amiben minden titok rejtve van, és amelyet kifejtettél ma délután is előttünk. Köszönjük, hogy láthatjuk a te vezetésed, a szépségét, és segíts, hogy gyakorlatban is életté váljon életünkbe. Segíts, hogy a magunk életén túl másokért is vállaljuk a felelősséget, másoknak tegyünk bizonyságot rólad, életünkkel is, szavainkkal is. Légy ebben segítünk, az egész közösségünknek is, az egész világon is, a téged szerető gyermekeinknek. Jézusunk nevében kérjük, hallgassál meg. Amen.
Köszönjük néked, szerető Istenünk, mindenható édesatyánk, hogy az értelmünk megvilágosítása mellett a lelkünk is megvilágosodik tanításaid nyomán. Köszönjük ezeket a mély tartalmú igazságokat, és csak azt kérjük tőled, hogy ezek mindennapi életünk szokásává, gyakorlatává váljanak, hogy életünk ne csak bekerüljön, benne legyen, hanem benne is maradjon az élet könyvében, és elfogadj bennünket, szeretteinkkel, egész közösségeddel együtt. Köszönjük, hogy erre lehetőséget adtál, köszönjük, hogy erre minden lehetőségünk megvan, Jézus Krisztusunk áldozata és vére által. Ezért legyen áldott a te neved most és mindörökké. Amen.
Amen.
Mennyei édesatyánk, szeretnénk megköszönni azt neked, hogy te terveket készítettél a mi személyes megváltásunkra, amikor láttad azt, hogy mi hallgatunk a te hívó szavadra, és meg tudsz szólítani bennünket a mi életünk során. Köszönjük, hogy bizonyosak lehetünk abban, hogy személyes gondviseléseddel azért küzdesz, hogy teljesen megszabadíts és megszentelj bennünket. Istenünk, köszönjük, hogy láthatjuk egyértelműen, hogy mi múlik az, hogy kinek a neve marad bent az életkönyvében. Köszönjük, hogy ez nem egy önkényes kérdés, hogy kinek a neve került be, és az sem önkényes, hogy kinek a nevét kell kitörölned. Istenünk, arra szeretnénk kérni, segíts, hogy szembesülni tudjunk a mi valódi állapotunkkal, szükségletünkkel. Segíts, hogy rádöbbenjünk arra a szükségletünkre, hogy nekünk Krisztus érintésére, Krisztus vérére arra van szükségünk, hogy Jézusunk megmossál és megtisztíts bennünket, hogy teljesen szabadokká váljunk a bűn legkisebb szennyétől is. Urunk, mi magunk a magunk életében ezt nem tudjuk megtenni, de szeretnénk kérni, hogy küldd el a te szent lelkedet, világosítsd meg a mi gondolatainkat, világosíts meg bennünket, hogy meglássuk, mi az, ami beszennyezi az életünket, mi az, ami elválasztana te tőled, és segíts megharcolni azokat a helyzeteket, amikor a saját kívánságaink kerülnek szembe a te vezetéseddel, a te akaratoddal. Segíts, kérünk, édesatyánk, hogy akkor tudjuk jobban szeretni Krisztust mindennél, és nagyra értékelni, és mindennél többre értékelni ezt az áldozatot, amit hozott értünk. Segíts, hogy úgy tudjunk élni, mint akik tudatában vagyunk annak, hogy nem veszendő holmit váltottál meg minket, hanem Krisztus kiontott vérének köszönhetjük ezt a mai napot is, és minden egyes napunkat. Urunk, te mossál meg bennünket Krisztus vérében, és te segíts, hogy meg tudjuk fehéríteni a mi életünket teljesen Krisztus vére által. Hadd ismerjünk meg jobban téged, és hadd ismerjük meg önmagunkat a te színed előtt, és hadd lássuk Jézust, mint a megváltónkat. Erre kérünk téged, édesatyánk.